Keressük ki Bibliánkból János Evangélium a 21. részét. János Evangélium a 21. részét nyissuk ki, és a 15. verstől fogom olvasni egészen a 19. versig Istennek az ígéjét, amit fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Nevezett helyen így szól Istennek a beszéde. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle. Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Egy pár gondolat erejéig utaltam ezekre az igékre a húsvéti szolgálatomban, de hogy gondolkodtam a héten, hogy mivel is kezdjem a húsvét utáni szolgálataimat, ahogy ígértem, lesz egy téma, mégpedig a gyülekezet, a közösségről lesz egy sorozat, de előtte volt egy érzésem, hogy kéne még valamiről beszélni. És hogy olvasgattam a húsvéti nagy hétnek az eseményeit, ez az ige is elém jött, ez a 21. rész János evangéliumából, és azt kaptam az Istentől, hogy ezt el kell mondani, itt kell abba hagyni a húsvéti gondolatsort. Ezek az igék a húsvét utáni időről szólnak, Jézusnak a feltámadása után, de még a mennybe menetele előtti időkben, napokban történtek valamikor. Pontosan mikor, azt nem tudjuk, erről nem ír János az evangélista, a többi apostol meg abszolút nem ír ezekről az igékről. Érdekes, hogyha nézzük a 20. résznek a utolsó verseit, akkor látunk egy olyan bekezdést, hogy az evangélium célja. És hogyha azt a 2-3 verset elolvassuk, akkor azt találjuk, hogy János összefoglalja 2-3 mondatba az evangéliumának az értelmét, a célját, hogy miért is írta ő meg az ő evangéliumát, a Jézusról szóló örömhírt. És utána, mintha mi se történt volna, belekezd a 21. részbe, ahol elmond egy történetet, ami oda illik az evangéliumba, mert az evangéliumnak az eseményét írja le, csak kicsit furcsa, hogy az epilógus után, tehát a záró rész után kerül lejegyzésre ez a történet. Nem azért jöttünk, hogy megfejtsük, hogy miért ide írta János, vagy miért nem az epilógus elé ezeket a gondolatokat, hanem ennek az üzenetét szeretném nektek átadni. A tanítványoknak egy része kint vannak Péterrel a Tiberiás tengeren, és halásznak. Nem tudom, hogy vannak-e itt pecások a testvérek között, páran jelentkezzenek, hogy tudjam, hogy kitől kell majd elnézést kérni, hogyha butaságot mondok. Akkor mondhatok bármit, mert senki nem tud pecázni. Állítólag, Laci jelentkezett, vagy jelen csak a nyuszi emelkedett? Jó, a nyuszi tud horgászni, jó van. Tehát a halaknak van egy olyan tulajdonsága, vagy különböző halak vannak, de a Tiberiás tengernek a halai jobban szerették a hidegebb vizeket, mint a meleg vizet. És azt tudjuk, tanultuk földrajzból, vagy legalábbis tanították, hogy a napsugarai felmelegítik a víz felszínét. És ott néhány fokkal melegebb víz található, mint a tónak az alján levő vizekben. És a halak nappal leereszkednek a tó fenekére, hogy ne süljenek meg abba a meleg vízbe. Az még nekünk hideg, de neki már meleg. Tehát ő lemegy a sekélyebb részekre. Ahol már a horgásznak a kampója, vagy a halásznak a hálója nem ér el. Nappal tehát biztonságban vannak a halak ezektől az emberektől. De éjszaka aktívak ezek a halak, és feljönnek a víz felszínére, vagy feljönnek a víz felszínéhez közeli vizekbe, ahol már a hálók beérnek. A tanítványok nem hagytak semmit a véletlenre, csónakba ülve, bárkába ültek, és bevesznek a tó közepébe, ahol nagyobb esély van arra, hogy jobban kihűl a víz, mint a parti részeknél, és tudnak halat fogni. Hogy mit keresnek az apostol jelöltek egy halászbárkában, ahelyett, hogy vinnék a jó hírt, vinnék az evangéliumot, hogy Jézus él, Jézus feltámad, ezek kint vannak egy tó közepén is halásznak. Nem tudom, hogy érte bennünket nagy sok hatás, egy nagy veszteség, amikor úgy ránk zúdul sok minden. És tudjuk, hogy mit kell tenni holnap, mit kell tenni holnap után. Lapozgatunk a naptárunkban, látjuk a jövő hónapot, az azt követő hónapot, látjuk már az év végét, vagy a jövő évnek az elejét, hogy milyen terveink, milyen céljaink vannak, de annyira hatással vannak ránk az események, a jelenkori események, hogy nem tudunk beállni abba az elhívásba. A tanítványoknak a barátja, a tanítványoknak a mestere, a tanítványoknak a messiását megölik a kereszten, eltemetik, harmadnapra feltámad, és most köztünk van, köztünk járkál. Nem tudom, hogy te, aki egyben elolvasod az evangéliumot, ez neked 3 órába kerül, mondjuk Máté evangéliumát végigolvasni, ez a leghosszabb, és összeáll a kép, és te nem a barátodat veszítetted el, hanem neked egy távoli Jézusod van, akit ismersz a Szentlélek által, de nem volt vele testi, fizikai kapcsolatod. Nem fűződnek hozzá olyan érzelmek, olyan emlékek, mint ahogy fűződnek egy olyan emberhez, akivel együtt éltünk, de immár nincsen köztünk, mert elment, meghalt, eltemettük, és fáj az ő hiánya. Emlékszem, amikor nagymamámat újraélesztették, ő azt mondta, hogy miért hoztatok vissza ebbe a világba. Nekem olyan jó volt az Úr Jézussal. És az utolsó pár hónap, amit ő a nevezzük feltámadása után a Földön töltött, nem élvezte az életet, pedig szeretett élni. Szerette a fiait, szerette a férjét, szerette a gyülekezetét, a nagyváradi közösségbe járt, de ő megtapasztalta azt a jót, azt a csodát, amit Isten ad az őt szeretőknek, és ő nem akart már a Földön lenni. Valószínűleg Jézusnak a viselkedése megváltozott a feltámadása után, és ez az érzelmi sok, hogy ő meghalt, feltámadt, most köztünk van, de mégsem olyan, mint volt, ez felkorbácsolta a tanítványoknak az érzelmi világát. Péternél lejön a roló, azt mondja, hogy kimegyek halászni. És többen mondják, hogy követünk téged. Na és itt vagyunk az olvasott igénél, hogy Jézus megjelenik a tó parton, és szól feléjük, és nem ismerik meg Jézust. Mert nagyon messze vannak a parttól, egy olyan 100 méternyire, és gondoljunk abba bele, hogy ezek egész éjjel dolgoztak, már fáradtak voltak, és a hajnali szürkületben, amikor jön fel a nap, még nem is lehet olyan messzire ellátni. És Jézus kéri, hogy hozzanak halakat, de nem fogtak halat, mert azt mondja, hogy fiacskáim, nincsen valami enni valótok. És mondják, hogy nincs, mert nem fogtak semmit. És Jézus mondja, vesétek ki a hálót a másik oldalra. És 153 halat húznak ki a vízből. Azért fontos a szám, mert ott van János, mint szemtanú, illetve amikor közösen halásztak a halászok, megszámolták a zsákmányt, és egyenlően szétosztották a bárkában, illetve a parton dolgozó kollégák között. Mire kérnek a partra, már Péter kint van Jézusnál. Mert amikor rájön arra, hogy az Úr az, felveszi a felső ruháját, hisz mezítelen volt, kint dolgozott a vízen, nem akarta, hogy összekoszorodjon a ruhája. De amikor meglátja Jézust, nagy lendülettel megy ki a partra, megy Jézushoz. Ki is ez a Péter? Péterről ott hagytuk abba a gondolatsort nagypénteknél, hogy elárulta Jézust. Vagyis megtagadta Jézus. Letagadta azt, hogy ismeri őt, hogy az ő közeli barátja, egyáltalán, hogy hallott, látta őt valamikor. Ez a Péter találkozik a feltámadás után Jézussal. Jézusnak az ige hirdetése az, hogy békesség nektek. Jézus megint elmegy, eltűnik. És a legközelebbi időpont ez, amikor látja, hogy az Úr az, és megy oda Jézushoz. Egy vonzódás, egy szeretet van a szívében, és kiúszik, kiszalad Jézushoz a partra. Nem tudom, az asszonyok tudják-e, biztos, hogy tudják, hogy éhes, fáradt férfi emberrel nehéz beszélgetni, igaz? Mondhatni lehetetlen. Ezért, hogyha egy jót akartok beszélgetni a férjetekkel, vagy a nagy fiatokkal, aki már férfi, akkor illik neki valami kaját adni, hogy úgy jó legyen neki, és utána bármiről lehet beszélgetni. Jézus tudja ezt. Tudja azt, hogy ezek az emberek dolgoztak eredménytelenül, kicsit frusztráltak, főleg úgy, hogy egy ember, aki nem ért a halászathoz, pontosan nem is tudták, hogy kicsoda, de bedobták a hálót a vízbe. Nem tudom, hogy ez az engedelmességnek a jele volt, vagy éppen a dacnak, hogy hát mit kiabál ez onnan a partról, hát nézze meg, hogy nem fogunk semmit. És elkezdtek a hálók megtelni hallal. És akkor döbbennek rá, hogy az Úr az. Hát mi már láttunk ilyen csodát. Hát az Isten dolgozott már így az életünkbe. Hát ez nem lehet más, csak az Úr. És Péter akkor hagyott mindent, és ugrik be a vízbe, és szalad Jézushoz. Miután ettek, olvastuk az igében, Jézus elkezd Péterrel beszélgetni. És nagyon érdekes ez a beszélgetés, mert Jézus feltesz három egyszerű kérdést, ami a mi Bibliánkban egyformán hangzik, viszont a görögben van egy pici különbség a három kérdés között. Jézus azt kérdezi kétszer Pétertől, hogy szeretsz-e engem? Teljesen, feltétel nélkül. Péter pedig úgy válaszol, hogy igen, Uram, én kedvellek téged. Különbség van a két szeretet között. Az agapé szeretet, a feltétel nélküli isteni szeretet, és a fileó szeretet között, ami egy baráti szeretet, egy szimpatikus szeretet, egy szimpátia alapján alakul ki. Péternek a válaszában háromszor az van, hogy igen, Uram, én kedvellek téged. Igen, Uram, én hogy a fiatalok is értsék elnézést az ősebb testvérektől, én bírom a fejedet. Én komállak téged, Jézus. Péternek valami ilyesmi szintű válasza van arra a kérdésre, hogy Péter, szerezte engem igazán? Úgy, ahogy vagyok, elfogadsz engem halottként, feltámadként, emberként, Istenként? Elfogadsz engem Uradnak? Elfogadsz engem a bűneiből való megváltódnak? Jézusnak van egy ilyen komoly kérdése, egy feltétel nélküli, szeretetteljes kérdés, és Péter válasza az, hogy igen, Uram, szimpatikus vagy nekem. Tetszik, amiket csinálsz. Szeretem, amiket mondasz. Kedvellek téged. A harmadik kérdése Jézusnak, és itt változik Jézusnak a kérdése, harmadszor is odafordul Péterhez, és ezt kérdezi tőle. Kedves vagyok neked. Erre mondja Péter, miután elszomorodik, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy kedves vagy nekem. Jézusnak mind a háromszor a válasza ugyanaz. Menj el, és őrizd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat. Jézus folyamatosan emlékezteti Pétert az ő elhívására. Jézus vissza akarja Pétert állítani abba a pontba, ahol ő abba hagyta az apostollá válást. Hol rontott el Péter? A szeretete egy olyan szeretet, ami egy szimpátián alapul. Az ő szeretete egy olyan szeretet, ami nem mindenkinél arat osztatlan sikert. És amikor olyan környezetbe kerül Péter, ahol nem kedvelik az Úr Jézust, akkor ő is azt mondja nagyon könnyen, hogy én sem kedvelem őt. Sőt, nem is tudom, hogy ki az Úr Jézus. Amikor hívők között van, akkor azt mondja, hogy hát igen, én kedvellek téged, Uram. Hát tudod, hogy én kedvellek téged. És Jézus erre akarja őt rávezetni, hogy az ő vonzalma Krisztus után, az ő szeretete Jézus iránt, az egy emberi érzelem. Nem pedig egy döntés, nem pedig egy olyan hitvallás, hogy igen, Uram, én szeretlek téged. Nem tudom, hogy hogyan tudjuk mi az Istent feltétel nélkül szeretni. Lapozzunk vissza a Bibliánkba a 14. részhez. Jézusnak ott van a válasza. Tehát János evangéliuma 14. részében van egy válasz, hogy hogyan lehet az Isten szeretetére reagálni jól. A 21. versben azt mondja Jézus a tanítványoknak, aki befogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. És itt nem a kedvelni szó van, hanem az agapé szeretet, tehát feltétel nélkül szeret engem. Aki pedig feltétel nélkül szeret engem, az szeretni fogja feltétel nélkül az én atyám. Én is feltétel nélkül fogom őt szeretni, és kijelentem neki magamat. Tehát a Krisztus parancsának a meghallása és megtartása, megcselekvése. Nagyon tetszik Csiának a fordítása, azt mondja a parancsolat megtartásánál, hogy legyen nálad, mi legyen nálam? Mondjuk ez a Jézus parancsolat, ez az üveg. Szóval legyen nálad Jézusnak a parancsolata. Ha szomjas vagyok, elérhető, már ebben nincsen víz, de ha szomjas vagyok és lenne benne víz, elérhető közelségben van ez az üvegvíz? Igen, mert nálam van. Ha elmegyek az orgonához, elérhető közelségben van a víz? Igen. Ha kimegyek a kertbe, elérhető közelségben van nálam ez a víz? Igen, mert megtartom azt a parancsolatot. Nálam van, magammal viszem. Amikor arra szükségem van, tudom alkalmazni, meg tudom tartani. Hasznomra van. Péternek a bukása az, hogy nem tudja mindig felvállalni, amit ő érez. De Jézus bátorítja őt, hogy menj el és őrizd az én bárányaimat, legeltasd az én juhaimat. Azért, mert Istennek van egy terve, van egy elhívása Péterrel kapcsolatosan. És Jézus, értsük jól, hisz az apostolban. Hisz abban, hogy ez a kedvellek, ez átalakul majd egy feltétel nélküli szeretetté, és ez a feltétel nélküli szeretet akkor is van az Isten felé, hogyha nekem abból károm lesz. Péternek a két levelét elolvassuk, akkor azon gondolkodunk, hogy ez az evangéliumokban megismert Péter, vagy a Péter leveleiből megismert Péter ugyanaz az ember. Nem egy másik valakiről van szó. Mert a Péter levelében, vagy az apostolok cselekedeteiben leírt Péter egy bátor, egy odaszánt ember, aki nem fél a veréstől, nem fél a kigúnyolástól, nem fél attól, hogy őt bebörtönzik, sőt, attól sem fél, hogy őt megölik. Mert ő annyira szereti Jézust, annyira Jézus körül forog az élete. Később olvassuk Páltól, hogy Péter magával viszi az egész családját a misszióba. Magával viszi a misszió utakra az ő feleségét is. Annyira bele hevül ebbe a misszió munkába, hogy erről szól végül az egész élete. Ez szerintetek már a kedvelés kategóriájú minősége, vagy valami attól több? Szerintem ettől több. De kellett neki az a garancia, hogy Jézus szereti őt úgy, ahogy van. Szereti őt úgy, hogy ő megtagadta az Urat. Megtagadta az Urat, mert féltette az életét. Ha azt nézzük ebben a 14-es részben, ha még ott van nyitva a Bibliánk, hogy Jézus mit mond a 18-os versben, akkor azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem. De ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Hogyan látta a világ Jézust? A fizikai érzékszerveikkel. Látták, hallották, tapintották. Hogyan fogják meglátni azok Jézust, akik hisznek benne? Ne gondoljunk nagy dologra. A görög szöveg segít nekünk abban, hogy a földön maradjunk. A görög szöveg ugyanazt a földi érzéklés szót használja a Krisztus újbóli meglátására, ahogyan a világ látta őt. Nézz a mellette dűlőre, ha van melletted előtte dűlő testvér. Nézz rá. Ha valakinek össze-vissza kell fordulni, de nem baj, akkor többet lát. Látod őt? Látod benne a Krisztust? A szemébe, az életén, a cselekedetein? Hát valakin látjuk a Krisztust, valakin mi nem látjuk a Krisztust. Látjuk egymásba a Krisztust. A Krisztus beszédét, a Krisztusnak a gondolkodását, a Szentlélek munkáját. Látjuk a másik emberbe. És mivel látod őt? A szellemi szemeddel, vagy a fizikai érzékszerveiddel? Hát egyelőre a fizikai érzékszerveinkkel. Nyilván lesz egy olyan látásunk is a mennyben, amikor Isten szemtől szembe meglátjuk. De erre mi a garanciánk? Jézus mondja, hogy mert én élek, és ti is élni fogtok. Ti is élni fogtok. Ez az Isten, aki él, aki feltámadta a halottak közül, bátorítja Pétert, hogy vissza kell neked állni abba az elhívásba, amire én téged elhívtalak. De nagyon rendes Jézusnak a hozzáállása, mert egyszer sem mondja azt Péternek, hogy hát kedves barátom, én picit haragszok rád, mert te elárultál engem. Én nagyon ki vagyok rád akadva, hogy te elárultál engem. Mit mond az ige? Milyen lelket ad nekünk az Isten? A szolgaság lelkét, vagy a fiúság lelkét? A fiúság lelkét. Ezt próbálja Jézus átadni Péternek, hogy a bűnöd ellenére te jöhetsz hozzám. De ebben az igében az is benne van, hogy helyre kell állítani az Istennel megszakadt kapcsolatot. Péternek volt egy vétke Jézussal szemben. Megbánta ezt a bűnét? Megbánta. Kivel rendezte ezt a bűnt? Kellett neki az Istennel is ezt a bűnt rendezni, de kellett neki kivel? Jézussal, az emberrel is rendezni. A bűn rendezésének megvan a helye. Ott, ahol el lett követve. Azért mondom ezt el többször, beszéltem már erről talán korábban, hogy a bűn rendezésének a helye ott kell megtörténni, ahol elkövetésre került. Ha benned van egy bűn, amit az Isten ellen követsz el, mit mond József, Ószövetség, Egyiptomban? Ugye rámászik Potifárné, József kimenekül ebből a helyzetből. Mit mond József, hogyan védekezik Potifárnével szemben? Hogyan tehetném ezt? Az én Istenemmel szemben. Ő nem Potifár ellen gondolja ezt bűnnek, hanem elsősorban az Isten felé. Nyilván Potifár felé is ez bűn lett volna, ha József vele megy ebbe a játékba. De ebből is értünk egy alapigazságot, hogy a bűncselekmény az elsősorban az Isten felé irányul, de ha ember felé is irányul, akkor Istennel és emberrel kell azt rendezni. Péternek a bűnbánata az egy dolog, de mivel Jézus egy földi ember ellen irányul, neki Jézusról is kell ezt tisztázni. Jézus az ő megbocsátó kegyelmével és szeretetével megy Péterhez, és három egyszerű kérdést tesz fel. Szeretsz te engem feltétel nélkül? Szeretsz te engem feltétel nélkül? Jobban kedvelsz-e, mint a többiek? És Péternek leesik, hogy hát igen, mert én, aki ígérgettem, esküdöztem, hogy nem tagadom le, sőt, még meg is halok érte, én voltam az első tanítvány, aki letagadtam Jézust. Ezt nekem rendezni kell. Ezt nekem rendezni kell. És itt rendezi is. Jézusnak itt van egy proféciája, ami Péternek a jövőjére vonatkozik, amikor elmondja, hogy te igenis meg fogsz halni, értem? Igenis oda fogod szánni az életedet nekem. És Péter valóban mártír halált hal, valóban Jézusért odaadja az életét, és végül nem sajnálja. Ez nem Biblia, Biblián kívüli irodalomból tudjuk, hiteles feljegyzés, hogy Péter nem engedi, hogy őt keresztre feszítsék úgy, ahogy Jézust. Ő azt kérte, hogy akkor feljel lefele. Mert ő nem méltó arra, hogy Jézussal egyforma módon haljon meg. Kedveli-e az Úr Jézust, vagy feltétel nélkül szereti? Valószínűleg ebből a kedvellek állapotból ő tovább fejlődött egy magasabb szintű szeretetre. Én úgy gondolom, hogy az Istennek az igéje egyértelművé teszi számunkra, hogy a halál nemnek a fajtája nem tesz minket külön hívővé. Nyilván a mártíromság az egy másfajta halál, mint a természetes elhalálozás. Egy dolog számít igazán az Isten előtt, a Krisztusban való állapot, a Krisztusban való, tehát az, hogy én hiszek Jézusba, vagy éppen tagadom az ő valóságát, Istennél ez számít. Nem az, hogy valaki fiatalon, idősen, vagy betegen, vagy balesetben hunyál. A Jelenések könyvében, amikor picit bepillantunk a mennybe, akkor látjuk, hogy a mártíroknak van egy külön kategóriája a mennybe, de ők ettől nem lesznek nagyobb vagy befolyásosabb hívők, mert miért imádkoznak most is a mennyben a mártír halált, halt emberek? Mit mondanak ők az Istennek? Hogy emlékszünk erre? Mikor állsz bosszút? Értünk. A többi mártírért. Az Istennek a döntését ez befolyásolja? Mikor jön vissza Jézus, amikor a mártírok eléggé sírnak, eléggé hangosan, hadd mondjam, ilyen földi szóval tüntetnek a mennyben, hogy küld vissza Jézus, és álljál bosszút. Istent ez nem befolyásolja. A mennyben sem kerülünk olyan pozícióba, hogy befolyással legyünk az Istenre. Hogy úgy hassunk az Istenre, hogy az ő akaratát, döntését megváltoztassa. Hogyan lehet az Istent szeretni? Jézus nagyon egyszerűen összefoglalja, meghallgatni és megcselekedni az ő parancsolatait. Magadnál tartani az ő igéit. Használni az ő igéit. Péterről, amikor elkezdünk olvasni pünköskor, pünkösd után, és azután, és azután, olvassuk a leveleit, olvassunk Pálnak a leveleiben Péterről, akkor milyen Pétert látunk, aki megtanulta ezt a leckét, megtanulta ezeket az igéket? Mi ebből a bátorítás most a számunkra? Egyszer az, ha kiestél a Krisztus elhívó kegyelméből, menjél vissza hozzá, menj vissza Krisztushoz, és rendezd vele. Nem Krisztusnak van szüksége rád, hanem neked van szükséged Krisztusra. Jézus hangjában haragot, neheztelést nem hallunk. Péternek van baj a lelkiismeretével. Jézusnak nincs. Ő a megbocsátó Isten, a megváltó állapotában beszél most Péterrel. Péternek szüksége van erre a beszélgetésre? Szüksége van erre a helyre állításra? Nagyon is szüksége van. Mert a pünkösdi nagy beszédét, amikor elolvassuk Péternek, akkor azt látjuk, hogy ő tiszta lelki ismerettel beszél arról, hogy ti öltétek meg a Názáretit, és mutat a főpapokra. És mutat arra a csőcselék népre, akik kiabálták, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Hát ma könnyebb a szemetekben mondani, hogy ti öltétek meg Jézust a bűneitekkel, meg nekem a tükörbe, mert láttátok-e Jézus itt a földön? A héten kilátta a Bándi Kata gyilkosának az ítéletét. Csütörtökön 1 órakor élőbe mutatta a tévén. Vagy esetleg este a híradóba. Valaki látta? Többen látták. Tugig volt a bíróság. És az előcsarnok, és az utca. Mert ott voltak az emberek, és mondták ennek a fiatal embernek a szemébe, a bírói ítéleten túl, hogy megérdemelted, te ölted meg, és ott voltak reakciók. Nem minősíteni akarom a hozzászólásokat, vagy magát az ítéletet, mert nem erről akarok ma beszélni nektek. De egy élő embernek a szemébe mondani valamit, amit tett, sokkal nehezebb, mint pár ezer évvel később beszélni erről. Ezért indul el a keresztény üldözés, mert ezek arról prédikálnak, hogy hát ti öltétek meg az ártatlant. Ha valakit kedvelsz, merné-e róla így beszélni, mint ahogy Péter tette pünköskor? Mert akit én kedvellek, nekem annyit nem ér az egész. Én kedvelek sok zenekart, de ha valami bírósági problémájuk van, akkor én nem állok ki az utcára mellettük kampányolni. Van egy párt, amit kedvelek, de nem állok ki az utcán mellettük vagy ellenük kampányolni. Vannak emberek, akiket kedvelek, de nem biztos, hogy tűzbe tenném értük a kezemet. Mert nem vagyok abban biztos, hogy nem égne meg a kezem. De kedvelem őket, szeretem őket. Jó fejnek tartom őket. Péternek olyan erős bizonyossága lesz a megbocsátó, a kegyelmes Istenről, aki bűnöket elvevő, de helyreállító Isten, hogy ő kiáll és szembeáll a gyilkosokkal, és elkezd beszélni, hogy ti öltétek meg Jézust. De Isten nem számítja be ezt bűnnek, hanem fogadjátok el az ő kegyelmét. Higgyetek benne, járjatok az ő igéje és törvényei szerint. És azon a napon több mint 3000 lélek csatlakozik az apostoli gyülekezethez, az a 120 emberhez, akikkel elindul az első gyülekezet. Ezért gondoltam, hogy ezt az igét el kell ma este nektek mondjam, mert a gyülekezethez való csatlakozás, a gyülekezetbe való beépülés, az, ha csak egy szimpátián keresztül megy, hogy kedvelem Jézust, komálom Jézust, lájkolom, amiket kiír Jézus a Facebookon, a fiatalok értik, miről van szó. Tetszenek a Jézusos versek Aditól, vagy az Istenes versek. Tetszenek a hívő énekek. Szimpatizálok egy gyülekezettel. Így is lehet csatlakozni egy gyülekezethez, de ez a csatlakozás ez nem egy olyan erős közösség, nem egy olyan erős viszony, mint ahogy valaki házasságot költ, egy olyan valakivel, akit nem csak kedvel, hanem feltétel nélkül szeret és elfogad úgy, ahogy van. Én nagyon sok lányt kedveltem az életemben. Nagyon sok lány nem lett a feleségem, mert csak kedveltem őket. Nem tudtam őket úgy szeretni, hogy vannak, vagy voltak. De még vannak, mert élnek az Úrnak. Ezek a nők, ezek a többen asszonyok közülük meg, édesanyák. Kedveltem őket, de azt nem tudtam mondani, hogy fiaim, szeretlek téged. Úgy, ahogy vagy, én elveszlek. Családos túl, mindennel együtt, ahogy vagy. A feleségemet nem csak kedveltem, hanem tudtam őt szeretni. És most is szeretem, és felvállom. A kettő között érezzük a különbséget. Pál apostol ezért kezd el tanítani a házasságról és a gyülekezetről, egyik versben az egyikről, a másik versben a másikról beszél, mert ez egy olyan erős szövetség férfi és nő között, ahogyan erős szövetségnek kell lenni az Istennek és az embernek a gyülekezetben. Miért van a világnak egy jogos ítélete az egyház felé? Hát, ha ők hívők, akkor ezt nem tennék. Ha ők komolyan gondolják ezt a templomba járást, vagy gyülekezetbe járást, akkor más minősége lenne az életüknek. Vajon a Simonokról mondják ezt a világi emberek, vagy a Péterekről? A két ember nem ugyanaz. De ugyanúgy néz ki. Ez a rosszabb az egészben. Ez a rosszabb az egészben. Azt mondjuk, hogy Simon Péter, vagy Simon a Jóna fia, a személyigazolványában ugyanaz a fénykép van, igaz? Konya kérdezte meg sok új gyülekezeti tagtól, amikor mondták, hogy Konya testvér, megtértem. Nagyon jó, és a tehenet tudja már? A kutyát tudja már? A kuplongot tudja már? Modern szavakat mondjak. A számítógépen az egeret tudja már? Lehet azt is ütni, verni, meg lehet normálisan kezelni. A tévé távirányító gombot tudja már, vagy... Hát ki miben foglalkozik, vagy kinek milyen van, igaz? Az eszközeink, a szomszédaink tudják már, hogy Krisztuséi vagyunk? Az Istennek az igéje szól most hozzánk, és azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem feltétel nélkül? Mindenkinek más és más válasza lehet, de én kívánom, hogy mire Jézus az utolsó kérdés is felteszi ma este, vagy amíg ez az ige foglalkoztat bennünket, tudjuk azt rámondani, hogy igen, Uram, Te tudod, hogy én szeretlek Téged. Amen. Menjünk Isten elé imádságban, kérjük az ő kegyelmét az életünkre, kérjük az ő áldását, ami mindennapjainkra, és kérjük azt, hogy a Szentlélek Isten ne hagyjon bennünket a langyosságba, hanem erősítsen meg, bátorítson és frissítsen fel bennünket, hogy tudjuk Péterrel együtt azt vallani, hogy igen, Uram, én szeretlek téged.